Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram, és én megfogadom rendelkezéseidet. Hozzád kiáltok, szabadíts meg, és én megtartom intelmeidet. Ébren vagyok viradatkor, és hohászkodom, igédben reménykedem. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi is teljes szívből kiáltunk hozzád, ahogyan a Zsoltáros is tette, hiszen Te vagy a mi egyetlen reménységünk, segítségünk, oltalmunk. Kihez is mehetnénk, kihez kiáltanánk, kit hívnánk segítségül, ha nem Téged? És Urunk, nem akarunk úgy elindulni az új hétnek, hogy előtte nem hozzád fordulunk. És köszönjük, hogy lehetőséget adsz arra, hogy kiáltsunk, hogy öntsük ki előtted a szívünket, és mondjunk el mindent, ami ott van, tárjuk fel lényünk mélységeit, ne szégyeljünk előled semmit, ne tartsunk vissza semmit, hisz Uram, Te tudsz megoldást adni ott is, ahol elakadtunk, és azokra a dolgainkra is van bocsánat, amit szégyelnénk mások előtt megvallani. Olyan jó, hogy előtted őszinték lehetünk. És Uram, add, hogy valóban azok legyünk. Semmit ne hallgassunk el, mert akkor tovább fogunk szenvedni, tovább fogunk magunkban küszködni. De Te azt ígéred, hogy aki hozzád kiált, azt meghallgatod, azt megszabadítod. És Urunk, kérünk, hogy ezen a mai délelőttön hadd jusson el hozzánk a Te szabadító, újjáformáló, megerősítő szavad. Mert Urunk, Te ma is a szabad az igéd által munkálkodsz. És hisszük és tudjuk, hogy az íge, amely elhangzik, amelyet kijelentettél, az nem tér hozzád vissza üresen, hanem elvégzi a maga munkáját. És Urunk, így végez most bennünk a tisztogatást. Mindent, aminek nincs ott helye, amit Te nem akarsz a szívünkbe látni, azt tisztítsd ki. De Uram, a tiszta szívet nem hagyjuk üresen, átengedjük Neked, hogy Te légy a gazdája, Te töltsd be, Te növekedj benne, Te légy minél nagyobb. És akkor mi kisebbedünk, akkor már nem az énünk fog uralkodni, hanem egyedül Te. És Uram, légy Te minél nagyobb az életünkben, légy látható, hogy a környezetünk vegye észre, hogy igen, bennünk már Te élsz, és mi megfeszítettünk veled együtt a kereszten. Ezért vagyunk mások, ezért tudunk odafigyelni másokra, ezért tudjuk a Te szeretetedet osztogatni, ezért van a szívünkben felelősség azokért, akik még nem ismernek Téged, és szeretnénk, hogy megismerjenek, hitre jussanak, éljenek, üdvösségük legyen. Uram, így most szent lelked által jöjj, és töltsd be minket, és végezd el, hogy legyen befogadó és engedelmes szívünk, hogy legyünk készek cselekedni a Te akaratodat, a Te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Hóseás próféta könyve 6. fejezetének az első 6 verséből. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Hóseás próféta könyve 6. fejezetének első versétől a következőképpen. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük meg hát, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket, ítéletem napvilágra jön, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, így most felvételről, mivel ma a pozsonyi koreai gyülekezetben van szolgálatom, így nem tudok személyesen jelen lenni, de élünk a technika által kínált lehetőséggel, és így most felvételről hallhatjuk Istennek hozzánk szóló üzenetét. És adja az Úr, hogy ez az üzenet elérjen a szívünkig, formáljon, alakítson bennünket, és töltsön be azzal a bizonyossággal, hogy velünk van az Úr. Ő mondta, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevében összejönnek, ott ő jelen van. És ez nem ige hirdető függő. A gyülekezeten van a hangsúly. Azokon, akik keresik, szeretik az Urat, és érte jönnek. És ha érte jöttünk, ő jelen van. És ennél több nem kell. Ő legyen jelen. Mert ha ő nincs jelen, lehetünk bár akárhányan, hirdetheti bárki az ígét, az nem jut el a szívünkig. Abból nem éljük át, hogy Isten körülöl el az ő szeretetével, és itt van. Tehát így figyeljünk most erre a könyvre, amelyet Hóseás próféta írt, és a héten kezdtük el olvasni az Ószövetségből. Ez a könyv a kis próféták közé tartozik, de nem azért, mert kicsi a jelentősége, hogy nem ér annyit, nincs olyan hatása, mint például egy Ézsaiás könyvnek, hanem azért kis prófétai mű, mert rövidebb terjedelmű, mint a nagy próféták könyvei, akár Ézsaiás, Jeremiás és a többi. Hóseás próféta az északi ország részben élt és szolgált, második Jeroboám királynak az idejében, ami azt jelenti, hogy néhány évtizeddel az asszír fogság bekövetkezte előtt. Tehát már nem sok idő választ el Izraelt, az északi ország részt attól, hogy Asszíria elhurcolja fogságba, és ez a 10 törzs, ez el is fog tűnni. Azonban mielőtt bekövetkezne ez az esemény, Isten prófétát küld hozzájuk. És ezzel az a célja, hogy felrázza a gyülekezetet, felrázza Isten népét, mégpedig azért, mert második Jeroboám korában jólétben éltek. Békesség volt az országban, anyagilag, gazdaságilag növekedett az ország, egyre több ember magas életszínvonalon élt, ami azt is magával hozta, hogy akik nagyon jól éltek, azok luxusban éltek, sok embernek már második háza, nyaralója volt valahol a hegyekben, de ezzel egy időben sok ember a létminimum alatt, a szegénységben élt. Tehát óriási volt a különbség a gazdag és a szegény réteg között. És ráadásul, mivel nagyon jól ment a szekér, mindent meg tudtak tenni önerőből, már nem figyeltek Istenre, és ez volt a legnagyobb probléma. elhajoltak Istentől, elfordultak bálványok felé. Ez talán abból is fakadt, hogy mivel jól éltek, kinyílt előttük a világ, tudtak utazni, meg tudtak szerezni mindent, és látták a pogány népeknek az életformáját, és sok minden elkezdte őket csábítani. Miért ne élhetnénk mi is úgy, mint ők? Miért ne engedhetnénk meg mi is magunknak azt, amit ők? És így teljes mértékben átvették a pogány népek életformáját, kultuszát, megtetszett nekik, hogy lehet bálványszobrokat, hamis istenekről készült szobrokat vásárolni, és szépen elszakadt a szívük Istentől. Isten azonban nem engedte el a kezüket. Isten soha nem mond le a népéről. És amikor ők elfordulnak tőle, eltávolodnak, akkor Isten utánuk megy, és ezt általában az Ószövetségben úgy tette, hogy küldött egy prófétát. Most Hóseást. A neve azt jelenti, hogy megsegít, bizonnyal megsegít az Úr. Tehát ez is egy üzenet. Hogyha meghalljátok az ő szavát, komolyan veszitek, visszafordultok hozzá, akkor Isten meg fog segíteni. Akkor Isten nem hagy magatokra. Akkor nem engedi, hogy majd egy idegen nép rátok tegye a kezét. De ha nem hallgattok a szóra, ha nem veszitek komolyan Isten figyelmeztetését, akkor eljön Asszíria. Akkor fogságba kerültök. Mutatnánk úgy is, hogy Isten a proféta által a szívükre helyezi azt, hogy nézzenek szembe önmagukkal, hallják meg az igét, és azon keresztül lássák meg saját magukat, életüknek a mélységeit, valóságát, nézzenek szembe magukkal őszintén, és hogyha ez megtörténik, és ők is úgy látják magukat, ahogy Isten látja őket, akkor még van arra lehetőség, hogy az ítélet elmaradjon. És Isten nekünk is üzeni, hogy nézzünk bele bátran az ő igéjébe, mégpedig úgy, azzal a vágyakozással, hogy az az ige nekem szól, hogy Isten azt akarja, hogy ahogy belenézek az igébe, magammal is nézzek szembe. Legyen ez egy tükör, és merjen meglátni azt, amit Isten mutat, azt a képet, ahogy ő látja az életem. Hogy ő mondja, hogy itt tartasz, ez vagy te. És akkor ne törjem össze a tükröt. Ne mondjam azt, hogy rossz képet mutat, veszek egy másikat, mert ez már nem úgy működik. Ugye ez ránk jellemző. Ha valami nem tetszik, akkor azt mondjuk, veszek egy másikat. Majd az jobb lesz, az jobb képet ad. De Isten mindig a valóságot mutatja, és azt szeretné, azért szól az igével, azért van jelen Isten szent lelke, hogy rádöbbentsen, hogy rólam van szó, hogy ilyen vagyok. De Isten azt akarja, hogy ebből a helyzetből, ebből az állapotból kijöjjek, és megváltozzon az életem. Tehát a proféta hirdeti az ígét, sőt, nem csak szavakkal hirdeti, hanem az életével, sőt a családi életével is ki kell ábrázolni Isten üzenetét, és ezért Hóseás prófétának nem könnyű a dolga, nem egyszerű a szolgálata, mondhatnánk, nincs irigylésre méltó helyzetben, mert Isten olyat kér tőle, amire nem könnyű igent mondani. És jó végig gondolni, vajon mi mit is mondanánk, tudnánk-e igent mondani az Isten szavára. Mert Hóseásnak azt mondta, hogy menj, és védj feleségül egy parázna nőt. Egy olyan ember, aki szereti Istent, akit ő elhív annak, hogy legyen a szolgája, annak azt mondja, hogy vegyél feleségül egy parázna nőt. Törd meg a 10 parancsolatot, te, aki azért mész, mert a népet fel akarod hívni arra, hogy eltért Isten igéjétől, A 10 parancsolattól többek között, és magától, Istentől. Akkor most te vegyél feleségül egy parázna nőt? Hát mit fognak szólni? Hát el fognak utasítani. Hát azt mondják, ennek a szavát vegyük komolyan. Hát az ő élete se külön, mint a miénk. De ezt Isten szavára tette, és megtette. Valóban feleségül vett egy parázna nőt, aztán gyermekei születtek, és a gyermekeinek a nevei is Isten üzenetét, a lehető ítéletet hordozták. Az Isten azt mondja, hogy elvetlek, nem vagy többé népem. Ez egy nagyon nehéz üzenet, de Hóseás vállalja, mert ismeri az Urat. Talán egy kicsit párhuzamba is lehet hozni a samáriai asszony életével. De csak ő előre, anélkül, hogy ismerte volna az Urat, jutott olyan helyzetbe, hogy tönkrement az élete, tönkrementek a házasságai, és úgy találkozik Jézussal. És akkor átéli, hogy az, aki ott a kútnál élő vizet ígér neki, aki kínálja, hogy gyere ide, adok élő vizet, és az elveszi azt a belső szomjúságot, ami miatt mindig újabb és újabb kapcsolatba kerested a békességet, a megnyugvást, az örömöt, a boldogságot. És amikor ezt az élő vizet megkapja, és fölismeri azt, hogy akivel beszél, ő a Messiás, akkor berohan a városba és hirdeti, hogy jöjjetek és nézzétek meg azt az embert, aki nekem mindent megmondott, hogy nem ő a Krisztus. És nem törődött vele, hogy mit szólnak. Hitelt adnak-e a szavának, leintik, hát tudjuk ki vagy. Nem adunk a szavadra, mert arra nem lehet. Ez az asszony is így vállalta, és Hóseás is így megy Izrael népe közé. Nem arra néz, mit mondanak az emberek, hanem az Úrra. És viszi a népe iránti szeretet, mert tudja, hogy ennek a népnek is, a mi népünknek is, minden népnek Krisztusra van szüksége, a megváltóra. Ott van-e bennünk, és ez a szeretet, igen, a népünkről szóló szeretet arról szól-e, hogy azt akarom neki adni, megismertetni, ami megváltoztatja az életét, ami a legtöbb, a legnagyobb, és aki az Úr tanítványa, az tudja, hogy a legnagyobb kincs az maga az Úr Jézus. És én adni akarok valakinek valamit, akkor adom a legtöbbet, a legjobbat, ha Krisztust adom neki. És Hóseás itt így vitte Isten, így vitte az ő üzenetét, így állt oda eléjük, hogy figyeljetek, van még megoldás. Itt van Isten igéje, le van írva benne minden, amire szükségünk van. Olyan, mint egy használati utasítás. Ide adta az élet használati utasítását, és rajtunk áll, hogy kézbe vesszük, tanulmányozzuk, vagy elmegyünk mellette. És jó, hogyha ezt végig gondoljuk, mert a mindennapokban, amikor veszünk egy új készüléket, hiába volt már olyan korábban, kézbe vesszük, elolvassuk a mellékelt használati útmutatót, mert tudjuk, hogy az új készüléken új és fejlettebb lehetőségek vannak, vagy maguk a kezelő gombok sem ott helyezkednek el, mint a régi készüléken, és nem tudjuk addig jól használni, amíg át nem tanulmányozzuk a mellé adott utasítást. És olyan szomorú, hogy viszont az élethez adott használati utasítást nem tanulmányozzuk. Egyszerűen nem jut eszünkbe az, hogy hogy akarok én neki menni az életnek, hogy akarok én benne jól eligazodni, ha nem készülök föl rá, ha nem tanulom. Persze most azt mondjuk, hát soha ennyi iskolát nem végzett egy ember, mint ma. Soha ennyi képesítése, diplomája nem volt, mint ma, és mégsem értünk az élethez. Mert az életet tőle tanulhatjuk, Krisztustól. Ezért mondja a próféta is, hogy ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat, mert ő tanít, ő tud megtanítani minket arra a jó útra, amelyen járnunk kell, arra az útra, ami az életre vezet. Sőt, az Úr Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, ő az út, akin járni kell, ha életet akarunk, üdvösséget. És azt szeretnénk, hogy ebben a földi világban is egyenesen és jó irányba tartson az életünk. Úgy tűnik, mintha komolyan vennék a prófétának a felhívását. Az első vers így szól, jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz. Igen, úgy tűnik, hogy valaki, hogy hallja Hóseást, komolyan veszi az üzenetet, és odaáll a többi elé, és azt mondja, jöjjetek, térjünk meg, vagy térjünk vissza az Úrhoz. Mint ha kimondaná azt, hogy vissza kell fordulni, ha jobb életet akarunk, ha szebb jövőt akarunk, ha el szeretnénk kerülni Isten ítéletét, akkor menjünk vissza hozzá. Akkor vegyük komolyan. És ez egy jó üzenet, egy jó felhívás, hogy jöjjetek, térjünk meg, térjünk vissza az Úrhoz. Ma is erre van szükség. Ma is, amikor valakinek elromlik az élete, nem lát irányt, akkor bátoríthatjuk, hogy gyere, jöjj vissza az Úrhoz. Gyere, jöjj az Úrhoz. Miért is? Mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Jöjj, mert lehet, hogy sebet kaptál, lehet, hogy beteg vagy, belebetegedtél abba, hogy élsz, de gyere az Úrhoz, mert ő meg tud gyógyítani, a sebet be tudja kötözni. De vajon hívogatunk-e így? Vajon mondjuk-e? Miért is mondja ez a valaki, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít? Úgy tűnik ebből a szövegből, hogy ez a személy maga is átélte, hogy megsebzett volt, összetört volt, valahol mélységbe került az élete, de az Úrhoz kiáltott és megtapasztalta azt, amit a proféta neve jelent, hogy megsegít az Úr. Megtapasztalta, hogy az Úr nem megy el mellette, meghallja a kiáltását, lehajol hozzá, és könyörül rajta. Ebben az igében, mintha előremutatást is látnánk az Úr Jézusra. De az ige azt mondaná, hogy jöjj bátran, mert Jézus eljött. És ő olyan, mint az igazi irgalmas samaritánus. Ugye ő mondott egy példázatot, hogy volt egy ember, akit félholtra vertek, kiraboltak, ott hagytak. És aztán akik arra mentek, elkerülték. Elkerülte egy pap is, meg egy lévita is. Az egyház elkerülte. A hívők elkerülték. Senki nem állt meg, senki nem segített, és akkor jött egy samaritánus, vagyis egy nem zsidó, egy olyan, aki gyűlöli a zsidókat, és az a sérült, sebesült, félholt ember is gyűlölte a samaritánust. Itt két ellenség találkozik. És a samaritánus amikor látja az ellenségét segítségre szorulva, nem megy el mellette, hanem lehajol hozzá, bekötözzi, ellátja, majd elviszi egy fogadóba, és még pénzt is hagyott a további ápolás költségeire. És az a, igen, az a példázat jelzi, hogy Jézus ez a samaritánus. Így jött el a világba, és nem megy el mellettünk, amikor ott maradunk ennek a világnak a véres országútján, amikor rengeteg sebet kapunk, kihasználnak, összetörnek, belénk rúgnak, félredobnak, nem kellek senkinek, és sírunk, és reménytelenek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy vége, akkor megáll Jézus. És lehajul, és bekötöz, és még ki is fizeti a költségeket. Ott a kereszten, amikor odaadja az életét és vérét, hogy megmentsen és megtisztítson a mi bűneinkből, a mi nyomorúságainkból. Igen, ez egy bizonságtételszerű üzenet, hogy valaki olyan, aki ezt átélte, elmondja, gyere te is! Nem számít, honnan jössz, nem számít, hogy milyen bajokkal, sebekkel jössz, mit gondolsz magadról, mit gondolnak rólad mások, gyere, mert eljött az irgalmas samaritánus. És ma is azt tudja ezt elmondani, aki maga is átéli. Aki maga is összetörve rászorult már erre a samaritánusra, és megkapta ezt a segítséget, és tud róla hitelesen beszélni. Megver, de be is kötöz bennünket, megsebez, de meg is gyógyít. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámasz bennünket, és élünk majd előtte. Ugye ez itt ugye Izrael népének a mélypontját jelzi, hogy olyanok, mint a halottak, lelkileg halottak. Ez is egy döbbenetes kép. Ugye az emberek abban a korban úgy érték meg, minden rendben van. Nagyszerűek vagyunk, nincs gond a megélhetésünkkel, fejlődünk, növekedünk, az ország is, az egyéni életünk, egyre magasabbra törünk, nagy célokat elérünk, és közben az ige azt mondja, hogy így lát Isten, hogy belől halott vagy. Belől halott. Hogy lát minket Isten? Mit látod bent? Ugyanaz van bent, mint kívül. Kívül a ragyogás, annyi mindennel rendelkezünk, annyi mindenfelé el tudunk menni, annyi helyen megmutatjuk magunkat, olyan eredményeink vannak, de ha betekint az Úr a szívünkbe, a lényünkbe, ott is azt látja. Ott is ragyogás, öröm van, vagy belől sírunk, mert lehet, hogy megvan mindenünk, és elérünk sok mindent, csak éppen nem szeret senki. Hidegek a kapcsolataink, nem számítunk senkinek, úgy érezzük, hogy rabszolgák vagyunk, hajt ez a világ, eleget kell tenni másoknak, ha nem tartom a ritmust, lemaradok, és el fognak felejteni. Mindig kell hozni egy szintet, mutatni valamit. Mit lát bent az Úr? És azt mondja, igen, kívül életnek tűnik, de belől halál. Lelkedben halott vagy. Azért is rohangálsz ide-oda, mint ők is. Azért rohangáltak egyik bálványtól a másikhoz. Ezt mondja, hogy szörnyűségeket láttam Izrael házában, ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izrael. Ezt olvassuk az ige folytatásában. Mindig ahhoz a bálványhoz mentek, ami éppen akkor és ott valami jót ígért, egy pillanatnyi örömöt, egy pillanatnyi kielégülést, aztán maradt minden. Ugyanúgy vagy még belőlről még rosszabb állapotba kerültek. Persze ezt igyekeztek titkolni, mint ahogy mi is. Igyekezzük a belső valódi állapotunkat eltakarni. Ne tudjon róla senki, ne tudja senki, mi van a mélyben. De Isten tudja. De nem azért állítja ki ezt a képet, hogy elítéljen, hanem a próféta azt mondja, igen, ilyen állapotban vagytok, de ne félj, ne csüggedj, ne add fel, mert Isten fel tud támasztani. Fel tud támasztani, életre tud kelteni. És ezen ige alapján akár előre ugorhatunk húsvéthoz. Hogy amikor a tanítványok kétségbe estek, megölték az urat, nincs, ott fekszik a teste a sírban, és amikor ők kimennek, akkor kiderül, hogy már nincs ott Jézus. Mert az életet nem lehet megölni, elpusztítani. És Isten életre keltette. És aki hittel jön Jézushoz, azt is életre kelti. Ő tud életre kelteni. Igen. És az az nekünk reménységet, hogy Isten életre tud kelteni. Azokat, akik lelkileg halottak. Van-e ilyen reménységünk, és tudunk-e így imádkozni? Uram, adj életet, megújulást. Ugye eljön hozzánk, mint az őszi eső, eljött el, biztos, mint a hajnal hasadás. És valaki bátorít, biztat, hogy jöjj az Úrhoz, mert meghallgat, eljön hozzád, és a mi szemeinket pedig arra csodálatos eseményre irányítja, amikor a pusztában, Betlehem pusztájában vagy mezején az angyalok bejelentik, hogy üdvözítő született nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Hogy eljött az Isten ide, ebbe a világba. Jézus megszületése által eljött maga az élő Isten ebbe a világba. Most már nem jövő idő, hogy eljön, hanem eljött azért, hogy megkeressen, megtaláljon és megmentsen. Igen, van jövőbeli üzenete is, hisz mi már tudjuk, hogy nem csak valamikor 2000 évvel ezelőtt eljött, hogy segítsen rajtunk, megszabadítson a bűnhatalmából, hanem vissza fog jönni. Eljön újra, hogy elvigye az ő gyülekezetét, elvigye az övéit magával, aztán majd megítélje a világot. El fog jönni újra, és várjuk-e? Várjuk-e mindkét jövetelét, hogy jöjjön az életembe, hogy találkozzam, hogy átéljem, és átvegye az életem fölötti irányítást, aztán várom, hogy visszajöjjön. Az ilyen előzmények után, és ahogy indult ez a fejezet, meglepő, amikor Isten szinte felkiált, mit csináljak veled, Efraim, mit csináljak veled, Júda? Miért? És megtudjuk. A választ, hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Igen, ezért kiált föl Isten, mert látja a szívüket. Látja, hogy ez csak egy pillanatnyi fellángolás. Szalma láng ez a megtérésnek tűnő esemény. Tudja, hogy annyiszor mondták már nehéz helyzetben, amikor csapdába kerültek, nem találtak ki utat, hogy Uram, hát jövünk, itt vagyunk, és elmentek a templomba, bemutatták az áldozatot, aztán éltek tovább, ugyanúgy, mint előtte. Maradtak a bűneikben, maradtak a bálványoknál. Csak fellángoltak, szalmaláng volt a hitük, és azt gondolták, minden rendben van. Azt gondolták, ha bemutatunk egy áldozatot, akkor Isten örülni fog, és elmarad az ítélet. És jó nekünk is végig gondolni, hogy nem ilyen fellobbanás csak, a hitünk, az Isten felé való szeretetünk, hogy a szeretetet kívánok és nem áldozatot. De testvéreim, a szeretet, az igazi szeretet, az hűséges. Hűség nélkül nem igazi a szeretet. És hiába mondjuk Istennek, szeretlek, ha hűtlen vagyok, ha elmegyek tőle, ha másban bízok, vagy ha hűtlen vagyok az emberi kapcsolataimban. És Isten erre mutat rá. Szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatot. Ugye többször olvassuk az Ószövetségben, hogy mit ér az áldozat, ha nincs szeretet, ha nincs hűség Isten iránt. Hogy a szeretetet kívánok, és nem áldozatot, és rávágják, rávágjuk, hát mi szeretjük Istent. Isten azt mondja, hogy nem elég nekem a szó. Én azt várom, hogy az életetek ezt tegye láthatóvá. János első levele, 4. fejezetében olvashatjuk, amikor Isten az apostol által azt mondja, hogy hiába mondjuk azt, hogy mi szeretjük Istent, ha nem szeretjük a fele barátot. Ugye valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt mondja Isten, hogy szeretetet kívánok, és nem áldozatot. És ebben pont ezt mondja el. Olyan szeretetet, ami a másik ember felé nyilvánul meg, ami abban látható, hogy szeretem a másikat, a nyomorultat, szeretem a testvért. És ki is fejezem irányában ezt a szeretetet. Mert ha nem, akkor a szeretetünk, Isten felé való szeretetünk, azt mondja János, hazugság. És jó, ha ezt végig gondoljuk, és úgy fordulunk Isten felé, hogy meglátjuk, hogy ő bemutatta az igazi szeretetet. Nem csak mondja, hogy szeretlek benneteket, hanem odaadta a fiút, és a fiú odaadta az életét értünk. Úgy mondja Jézus, nincs nagyobb szeretet annál, ha valaki az életét adja a barátaiért. És ti az én barátaim vagytok. Hát így adta az Úr az ő életét, szeretetből értünk. Így mutatta meg, mi a szeretet, és kéri, hogy mi is ezen az úton járjunk. Ő legyen a minta, és így dicsérjük, magasztaljuk az ő nevét. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az égét, köszönjük, hogy ma ilyen formán is szólsz hozzánk. Olyan csodálatos, hogy úgy alakítottad ezt a világot, hogy ilyen lehetőségeink vannak. Hogy talán nem tudunk ott lenni a gyülekezet közösségében, de mégis eljut hozzánk az ige. Mégis szól az Úr. Meg tudjuk hallgatni azt az üzenetet, amit nem hallottunk személyesen. És add, Uram, hogy meg is ragadjuk ezeket a lehetőségeket. Annyi széle formában eljuttatod hozzánk az igét, és meg akarsz minket szólítani, megállásra akarsz minket segíteni, és add, hogy meghalljuk, megálljunk, elcsendesedjünk előtted, őszintén szembenézzünk magunkkal, és elfogadjuk azt a képet, amit mutatsz, hogy őszinte bűnbánattal tudjunk odaállni, és azt mondani, igen, Uram, ilyen vagyok. Ez vagyok én. Hozzád hűtlen, nyomorult, bűnös, olyan, aki képmutató, kifele mutatja, hogy minden nagyszerű, minden rendben van, de belül meg ott a halál, belül zokogás, fájdalom, Mert olyan űr van már köztem és közted, olyan új űr van köztem és a másik ember közt. Uram, te tudod, mi van köztünk, de add, hogy ezt őszintén elmondjuk neked, mert nálad még van megoldás, talprálás, segítség, újra kezdhetjük veled az életünket. Kérünk, Urunk, így, védj körül bennünket, segíts tovább, hogy ne áldozattal, külsőségekkel próbáljuk megélni a hitünket, hanem hozzád és egymás iránt való szeretetben. Mint hogy te is szerettél, és életed adtad értünk ott a kereszten. Az, hogy így adjuk oda az életünket neked, a te szolgálatodra. Kérünk, Uram, a betegekért, adj nekik gyógyulást, akár otthon legyenek, vagy kórházban, vagy bárhol, az, hogy átéljék a te hatalmadat, és dicsőítsenek, aztán bizonyságot tegyenek rólad, elmondják, hogy igen, az Úr be tudja kötözni a sebeinket, talpra tud állítani, új élettel ajándékozz meg, üdvösséget ad. És Uram, te légy az egyedül élőkkel, megfáradtakkal, emeld ki őket, Uram, a csüggedésből, az, hogy rá tudjunk mindannyian nézni, mert te vagy az élet. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, hogyha az Úr akarja és élünk, kedden és csütörtökön hétközi Isten tiszteletet tartunk 6 órától. Kedden itt a missziós házban lesz az Isten tisztelet 6 órától. Az istentisztelet után pedig presbiteri gyűlést tartunk, erre az alkalomra a presbiter testvéreket szeretettel hívjuk és várjuk. Jövő vasárnap szintén itt lesz a missziós házban az istentisztelet, és erre az alkalomra egyházközségi közgyűlést hirdetünk. Isten áldása, kegyelme és szeretete maradjon a testvérekkel. Áldott vasárnapot!